szép lassan elmondhatjuk, hogy itt a tavasz, ugye itt a mi vidékünkön már volt is egy jó kis meleg hullám, igen, meleg idő volt. Ugye egyes helyeken azért még várat magára a jó meleg idő, de azért a tavasznak a jeleit már látjuk, és ki lehet menni már a természetbe, úgy vonz ez a szép friss zöld, és ez a sok szép kivirágzott fa is. Mit gyűjthetünk ilyenkor, vagy mivel találkozhatunk ilyenkor, ha kimegyünk az erdőbe? Mert ugye az erdő az is adhat nekünk ehető és finom dolgokat tavasszal is. Mi az, amivel már találkozhatunk ilyenkor?
Most a kucsmagomba szezon kezdett jól beindulni, például tegnap is azzal dolgoztam. A korai fajok közül a cseh kucsmagombát gyűjtjük. Össze lehet néhány mérgező gombával is téveszteni, a papsapka gombáktól kell megkülönböztetni. Arra kell nagyon figyelni, hogy a papsapka gombáknak ilyen agytekervényre hasonlító süvege van, tehát ilyen tekervényes, és hogyha elvágjuk őket középen, akkor belül sok ilyen szabálytalan üreg van a gombában. A kucsmagombáknál pedig nem. A cseh kucsmagombát, hogyha elvágjuk középen, akkor a süveg csak középen csatlakozik konkrétan a tönkhöz, és a tönk belül üreges, fiatal vattás, picit ilyen szivacsos állaga van, és nem agytekervényre hasonlít kívülről a süveg, hanem ilyen hosszanti ráncok vannak rajta, sűrűn ráncolt, és az élője az a legtöbbször hasonlít. Patakmartók, árokterekbe kell keresni, tehát ilyen árokpartokba, folyómedrekbe, ilyen nedvesebb, üdébb élőhelyeken, de szereti nagyon még a nyárfát is, vízfákat és a vadcseresznyét is. Úgyhogy ahol ilyen fákat tudunk, hogy van, és vastag a zavar, kiadós esők voltak, akkor a tavaszi időszakban ott érdemes keresni a cseh kucsmagombákat. Vannak rokonfajai, amik nem sokára megjelennek. Van még egy nagyon hasonló faj, amit úgy hívunk, hogy sima süvegű kucsmagomba. Picivel kisebb a mérete, és maga a süveg az kevésbé ráncolt. Egy picit úgy néz ki, mint hogyha itt ki lenne vasalva. Szintén ehető fajról van szó, illetve nem sokára majd meg fognak jelenni a hegyes kucsmagombák is. A hegyes kucsmagombáknak a süvege az nagyon hegyes és sötétek színű, tehát egy ilyen sötét szürkébe, enyhén feketébe átmenő árnyalata van. Picivel finomabb is és értékesebb. Ezek mind ehető fajok, azt fontos megjegyezni, hogy kötelező a minimum 20 perc hőkezelés. Nem szabad nyersen vagy félnyersen fogyasztani, mert úgy allergének lehetnek. Említek akkor még egy másik gombát is, aminek már elkezdődött az ideje. Itt úgy hívjuk, hogy júdásfülgomba, de nagyon sokan úgy ismerik, hogy fafülgomba. Ázsiai éttermekben lehet találkozni vele. Kínában rengeteget termesztenek, de mi szerencsések vagyunk, mert nálunk is őshonos, és a kedvenc fája az például a bodza. Úgyhogy ha tudunk olyan erdőrészeket vagy ligeteket, ahol vannak ilyen idős bodzafák, ahol sok ilyen korhat elhaló ág van, akkor kiadós eső után ott keressük a júdásfülegombákat. Úgy néznek ki, mintha ilyen fülecskék lennének, tehát faanyagon keressük, barnák, sötétbarnák, picit ilyen szürkés árnyalatba is át szoktuk néha menni, és porcos az állaguk. Alaposan kell ezt a gombát is hőkezelni, nincs különösebben ilyen erőteljesebb íze, inkább az állaga miatt szeretjük, jól beveszi a fűszereket, és mondjuk, hogyha pácoljuk egy estét egy ilyen fűszeres páclébe, akkor megszívja magát. Gyógygombának számít, emiatt is nagyon értékes, véralvadás gátló hatása van, és ezt elég pozitívan tudjuk kihasználni. Most gombafronton igazából ezek azok, amiket lehet keresgélni.
Kucsmagombáról beszélve, ez amúgy egy ilyen ritkább, vagy érdekesebb faj, nem ilyen hétköznapi fajnak számít?
Vannak fajok közöttük, amik ritkábbak, de van olyan, amik gyakoribb. Amivel most a szezon indul, a cseh kucsmagomba az viszonylag gyakori, de ennek ellenére is nehéz megtalálni. Uh-huh. Tehát úgy érdemes ezt kezelni, hogy valakinek ahhoz, hogy legyen egy jó lelőhelye, nagyon sokat kell keresse és kell kutassa, de ha talált megfelelő lelőhelyet, akkor ott sokat fog találni. Uh-huh. A kedvelt élőhelyein tömegesen előfordul. A sima süvegű kucsmagomba is viszonylag gyakorinak számít nálunk itt Erdélyben. A hegyes az ritka, azt nagyon-nagyon kell keresni, tehát évente mindig csak pár darabot találok, és általában vagy cseresznék, vagy kőrisfák alatt szokott lenni. Van még olyanunk is, hogy ízletes kucsmagomba, és itt a vidéken ez számít a legritkábbnak, de hogyha alacsonyabb részekre az alföld fele tartunk, akkor ott a nyárfásokba előfordul. Úgyhogy itt nálunk magasabban nagyon-nagyon ritka, de hogyha megyünk lenne Balacsonyra, akkor ott már tudunk találni.
Vannak azok a személyek, akik járják az erdőt, szedik a gombát, és ugye az út szélén árusítják, ők náluk találhatunk ilyet? Vagy?
Én, ahogy megfigyeltem, nem jellemző az ilyen árusokra, hogy kucsmagombát áruljanak, ami egyébként jó, mert nagyon romlékonynak számít. Hogyha hűtőbe tároljuk, is nagyjából 2-3 napot bírja, hogyha megfelelően tároljuk papírban mondjuk összetűzve, akkor is nagyon romlékony, és hogyha a fehérje ugye elkezd a gombákba romlani, akkor gyomormérgezést is tudnak okozni, úgyhogy ezért nagyon fontos, hogy igyekezzünk minél hamarabb elfogyasztani, hogyha leszedtük. A töbletet pedig, amit ugye nem tudunk a napokba elfogyasztani, azt vagy le kell aszalni, tehát meg kell szárítani, vagy le kell fagyasztani. Az útszéli árusoktól mindig fenntartásokkal érdemes gombát vásárolni, de inkább a nyári időszakban jellemző, hogy kiállnak, ugye, és forgalmaznak varrányát, vagy rúg a gombát.
Gomba mellé gondolom egy kis zöld növényt is találunk, igen, ami ugyancsak ízletes és a tavaszra jellemző. Itt gondolok, hát azt hiszem a legismertebb ugye a medvehagyma, itt de van. Hogy gondolom vannak más vagy hasonló növények.
Igen, de a medvehagymáról egy picit mesélek, mert ugye most van a szezon, és fontos egy-két információt jól tisztázni magunkba. Medvehagyma gyűjtés az mindig egy nagyon izgalmas dolog, és többször talált eseménynek is hétvégi programnak szokott számítani. Vannak emberek, akik meg vannak ugye győződve arról, hogy a gyöngyvirág az később bújik ki, mint ahogy a medvehagyma. És ez csak részben igaz. Ezt szeretném egy picit árnyalni, hogy ne legyen az, hogy az emberek ugye tévesen magabiztosak ebből az időrendi eltolódásba, mert sajnos, ahogy a klíma melegszik, emiatt a gyöngyvirágok is sokkal hamarabb kibújnak. Az igaz, hogy például nálam most még nincs kibújva a kertben a gyöngyvirág, de a medvehagyma már akkora méretű, hogy szedhető. Tehát egy pici eltolódás az még van, de lesz majd egy olyan időszak, amikor eléggé utolérik egymást. Amikor a medvehagyma szezonnak a közepe van, nagyjából ahogy tart a vége fele, akkor a gyöngyvirág nem sokára utol fogja érni. És nagyon sok olyan erdőrész van, ahol mind a két faj megtalálható. A gyöngyvirág az nálunk előfordul vadon is. Nem minden erdőrészen van, de vannak olyan helyek, ahol vegyesen vannak. És az ilyen telepeknél nagyon kell figyelni az ember, melyik levelet gyűjti. A legegyszerűbb, amit így meg lehet jegyezni, hogy amikor megnézünk mondjuk egy medvehagyma levelet, a külső bélyegek alapján azt látjuk, hogy egy picivel hegyesebb és ilyen nyújtabb a levélforma, a gyöngyvirág levele pedig sokkal kerekdedebb, és egy picit így kikerekedik a két oldala. Tehát nem annyira az a megnyújtott levélforma, illetve a medvehagyma levele egy picivel vékonyabb, a gyöngyvirágé egy picivel vastagabb, ez azért érződik, hogyha az ember megfogja. És amit még fontos figyelni, hogyha egy levélkét megnézünk, akkor a medvehagyma esetében mindig egy levél száron egyetlen egy levél van. A gyöngyvirág esetében pedig 2 vagy 3 is tartozó levelei vannak, és amikor azt látjuk, hogy egy mondjuk kitépünk vagy levágunk jó esetben, ugye az lenne a jó, hogyha vágnánk, vagy csípnénk a leveleket, hogy egy levél száron több levelet találunk, akkor biztos, hogy nem medvehagymát szedtünk, jó esélye gyöngyvirágot, illetve még a foltos konyhvirág levele hasonlít egy picit, és az sokkal gyakoribb, mint a medvehagyma, és nincs időrendi eltolódás sem. Ott arra kell figyelni, hogy a konyhvirágnak a levele lándzsás. Tehát két oldalt van két lándzsája. Nagyobbak is a levelek, és az erezete is sokkal intenzívebb, mint a medvehagymának, de a színe az hasonló, és megbújik ott sokszor a medvehagyma levelek között. Úgy tudjuk a legkönnyebben ezeket a nem oda való leveleket ugye elkerülni, ne kerüljen be a kosárba, hogy nem marokkal tépjük ugye a leveleket, még akkor is, hogyha sokan medvehagymából. Vannak olyanok, akik sarlóval vágják, tehát ez se alapvetően egy jó technika, hanem egyesével érdemes kicsi ollócskával vagy csípni. És akkor így biztosak lehetünk benne, hogy egyesével látjuk, hogy milyen levelek kerülnek be, illetve otthon is, mielőtt felhasználjuk, érdemes ugye átválogatni, megtisztítani, és hogyha van olyan levél, amire gyanakszunk, nem vagyunk magabiztosak, akkor azt mindenképp kidobjuk.
Fontos, hogy amúgy ezeket a zöld begyűjtött növényeket jól-jól megmossuk, amikor, vagy mielőtt felhasználjuk?
Hogyha mondjuk feldolgozott terméket készítünk belőlük, mondjuk egy pesztót, amit mondjuk szeretnénk egy pár hétig a hűtőbe tárolni, akkor mindenképp javasolt megmosni a leveleket. Sokféle ugye erdei kosz is be tud kerülni, falevelek, kicsi faágak, és hogyha átmossuk, akkor fogjuk látni, hogyha van ilyen szennyeződés. Óvatosan mossuk át, és mindig hideg vízbe, és utána egyből igyekezzünk megszárítani, és akkor nem fognak ugye így ezen a módon sérülni a levelek. Hogyha mondjuk csak egy salátához használunk fel pár levelet, és tiszta helyről gyűjtöttük, mondjuk egy pár nappal ezelőtt volt is egy jó kiadós eső, akkor alapvetően nem szükséges megmosni. Én azt a szabályt szoktam tartani, hogyha csak frissen fogyasztom és tisztának látom, akkor nem mosom meg. Ha pedig valamilyen termék készül belőle, akkor mindenképp.
Tehát akkor ez a medvehagyma, azt hiszem, hogy ezt azért elég sokan ismerik és szeretik is, hiszen egy olyan fokhagymás íze van, ugye?
Nagyon finom.
Igen. Akár nyersen is, akár salátában, így vagy fel, ugye pesto formájában is. Mi van még, ami még ilyen friss, zöld és megtalálható, és talán nem annyira ismert, mint a medvehagyma?
Jó, ez egy kicsit izgalmasabb, mert ezek úgymond kevésbé ismert növények, de nem számítanak ritkábbnak. Ebben ez a legjobb. És akkor így most összességéről fogok egy picit beszélni így a vadhagymákról, és a medvehagyma is ide tartozik. Érdekességük, hogy minden részük fogyasztható. Hogyha vesszük a legaljától, ugye a kicsi hagymácska a talajban, a levelek, a levélszár, a virágszár, a bimbócskák, a virág és a zöld éretlen termés is ehető. Vannak ilyen téfitek a medvehagymával kapcsolatban, hogy a virág az mérgező, mert hogyha elkezd virágozni, akkor már nem szabad gyűjteni. Ezek sokszor tévesek teljesen, és félinformációk is vannak benne. A virág az ehető, nem mérgező szerencsére, és annak is finom fokhagymai. Szép pici fehér virágai vannak, az állaga is kellemes, és hogyha ráharapunk egy virágra vagy egy bimbóra, akkor olyan érzés, mint hogyha egy pici cikk fokhagyma így felrobbanna a szánkba, de kellemes értelemben, tehát ilyen ízbombák. Hogyha szeretnénk a levelen kívül más medvehagyma részeket is gyűjteni, akkor azt javaslom, hogy hagymácskát csak mértékkel, illetve virágot és zöld éretlen termést is csak mértékkel gyűjtsünk, mert ezzel tudjuk változni az állománynak, és ez negatív irányba is eltolódhat. Úgyhogy ezekből a mennyiségekből inkább csak ilyen fűszer jelleggel érdemes gyűjteni. A levelekből lehet nagyobb mennyiséget is, és a lényeg az, hogy mindig csak innen-onnan tépjünk, vagy csípjünk, ne az legyen, hogy egy növénykének az összes levelét ugye letéptük, mert akkor ő nehezen fogja azt úgymond kiheverni. Ne látszódjon az állományba, hogy gyűjtöttünk, ne tapossuk le, ne feküdjünk rá, hanem csak szépen le kell guggolni melléje, és akkor úgy kell csirkezni. A többi vadhagyma fajról pedig egy nagyon gyakori valamit úgy hívunk, hogy érdes hagyma. Úgy néz ki távolról, mint hogyha egy ilyen kis fűcsomó lenne, de a színe az egy picit tárulkodó. Van egy ilyen sötét, zöldes, picit ilyen kékesbe átmenő árnyalata, főleg, hogyha megcsípi tavasszal korán a hideg, akkor a levelek egy picit így ülnek. Egy picit ilyen zöldes-kék árnyalatot képzeljetek el, tehát ne konkrétan kéket. Tehát látszik, hogy nem úgy, mint egy fűszál például, tehát más az árnyalata. Hogyha megszagoljuk, akkor egy picit ilyen káposztás, hagymás illata van, és ez egy nagyon finom, kellemes aroma. Az íze is ilyen káposztás kénes. Ezeknek a fajoknak, amiket szintén fogok még említeni, ezeknek is minden része ehető, és ezek sokszor sokkal medvehagyma, úgyhogy bátrabban is lehet gyűjteni, akár a virágokat, vagy az éretlen terméseket. A félárnyékos élőhelyeket kedvelik, általában fák árnyékában szoktak előfordulni. Ez a mezőn lehet egy gyümölcs, vagy egy juhar akár, de legtöbbször kiskertekben is saját maguktól megtelepszenek, és például nálam a diófák alatt a kertben rengeteg van a vadhagymafajokból. Az érdes hagymának egy másik közeli rokona a bajuszos hagyma. Ezt szoktuk úgy is hívni, hogy vadfokhagyma, itt nálunk a vidéken. Ennek a levelei világos zöldebbek és vékonyabb. Hengeres, mint a snidling, tehát ahhoz tudnám a leginkább hasonlítani, vékony levelek, hengeresek, és ha megszagoljuk, megkóstoljuk, akkor finom fokhagyma íze van. Egy picit hasonlít a medvehagymára, csak nem annyira. Az érdes hagymának pedig sokkal laposabb a levele, és nincs ez az üreg benne, tehát nincs ez a hengeres üreg. ez is egy jó megkülönböztetés, és ugye az ízük is más, azt mellett is szoktak növekedni, és akkor a negyedik vadhagymafaj, ugye egyszer volt szó a medvehagymáról, az érdesről, a bajuszosról, és a negyedik pedig a kígyóhagyma. Ezt a vidéken szoktuk úgy is hívni, hogy vadpóréhagyma, és nem áll messze a valóságtól, mert homokpórénak is hívják. Leginkább ez hasonlít a fűnek a levelére, szélesek és laposak a levelei, és világos zöld az árnyalata. Tehát ez távolról teljesen úgy néz ki, mintha egy nagy fűcsomó lenne. Hogyha megszagoljuk, akkor egy picikét fokhagymás, és inkább számomra ilyen póréhagymás illata és ízvilága van. Nagyon kellemes az állaga, ez egy picivel vastagabb levél, egy picit ilyen lédúsabb is, és nagyon hasonlóan lehet őket igazából felhasználni. A legtöbbet snidling-szerűen, így apróra vágjuk, frissen szórjuk mindenféle ételhez, ahol fokhagymás ízvilágot el tudunk képzelni. Nálam ez általában krumplis ételekhez van társítva, illetve gombához. A gombához is nagyon jól passzol. Tudjuk szárítani is. Egy picit enyhülni fog az íze, de megmarad az a kellemes aroma, a színe is szép zöld marad. Erre javaslom az aszalógépet, de sütőben is a legalacsonyabb fokon meg lehet próbálni. A szabad levegős szárítás ebben az esetben ritkábban szokott működni, mert kifakul a színe magának a szárítmánynak, de fagyasztani is lehet. Apróra összevágjuk, és akkor ilyen kisebb dobozkába vagy pattanós zacskóba le tudjuk fagyasztani.
És amúgy ezek eddig találhatóak meg? Tehát hogy így április, május, vagy így a tavaszi időszakban, vagy még utána is fellelhetőek?
Kimondottan a tavaszi időszakban jellemzők a levélgyűjtések, de később is, ahogy előre halad majd az évszak, lesznek olyan részek, amiket be lehet gyűjteni. Tehát ebben ez a legszebb, hogy például a medvehagymát is nem csak a tavaszi időszakban érdemes látogatni, hanem majd később, amikor virágzik, és majd hoz éretlen terméseket, és ezek hetek még pluszba konkrétan ugye a levélgyűjtésre ráadódnak, tehát így kitolódik ugye a szezon, olyankor is érdemes meglátogatni, és fűszernek gyűjteni ezeket az alapanyagokat. A többi vadhagyma faj, amit említettem, azoknak az esetében van olyan, amelyik nyáron virágzik, tehát például a kígyóhagyma és az érdeshagyma is majd nyáron fog virágozni, van, amelyik kora nyáron és van, amelyik egy picit késő nyáron. Ezért ezekben az időszakokban is érdemes ezeket a vadhagymánkat keresni. Pici gömböcskének tűnnek ezek a virágzatok, és lilásak. Úgy kell elképzelni, hogy alul van egy pici gömb, amiben ilyen sarjhagymák vannak, ezt is szét lehet mózsolni. Ilyen pici sarjhagymákat kell elképzelni, és a gömböcskéből kicsi ilyen virágszáron kis bimbócskák lógnak ki, picit így lekonyulnak. Ezek általában ilyen világos rózsaszínes vagy fehéres színűek, de van olyan faj, amelyiknek lila, tehát ezek az árnyalatok szoktak jellemzőek lenni, és amíg ez nem érik be, addig szoktuk ezt így levágni. Levágjuk ollóval a pici bimbókat, és szétmorzsoljuk a sarjhagymákat. Frissen is tudjuk fogyasztani, ecetbe is lehet áztatni, és akkor lesz egy finom fűszerecetünk, de savanyítani is lehet tejsavasan. 3%-os sózással egy nagyon finom savanyúságot tudunk készíteni, lehet akár káposzta mellé is betársítani, de önmagában is nagyon finom. Tehát a leveleket azokat tavasszal időzítsük, de van egy érdekességük, hogy ősszel, amikor szintén egy picit olyan hűvösebb, tavaszias lesz az időjárás, akkor újra hajtanak ezek a növények, és például az érdes hagymának ezért a szezonja az őszi és koratéli időszakban is izgalmas, mert lesz egy ilyen körülbelül 8-10 centis levélzet, amit abban az időszakban is lehet vágni. A többi hagyma egy picivel kényesebb, azok nem akarok kihajtani ilyenkor, de amelyiknek mondtam, egy picit ilyen zöldesebb, kékesebb az árnyalata és káposztás az íze, azt ősszel is tudjuk begyűjteni.
Épp nézegettem a képeket a hagymafélékről, amiket ugye itt felsoroltál, és mindig az jut eszembe, hogy jaj, hát ez persze, hát ezt láttuk, és aki természetjáró, az biztosan látta is, tudja, csak lehet, hogy nem tudta konkrétan, vagy nem ismerte konkrétan, hogy akkor ez is olyan ehető fajta, de azt hiszem, hogy ha képeket megnézzük, akkor eszünkbe jut, hogy persze.
Igen, hogy aki kirándul, az biztos, ismerős. Hogy szokott találkozni velük. Egy picit megemlítem, hogy mivel lehet összetéveszteni, mert ugye az emberek ettől szoktak általában félni, hogy jó, hogy fokhagyma illata van, de hogy ezen kívül még mit látok, ami ugye megkülönbözteti a mérgező növényektől. Az a legjobb ezekben a vadhagyma fajokban, hogy van egy nagyon jó szemmel látható különbség rajtuk, ami a többi mérgező növényen nincsen, és hogyha majd következőkor megyünk és szeretnénk ilyen begyűjteni, akkor javaslom, hogy meg lehet figyelni ezt, hogy a levél részen alul, a talaj közeli részen van egy hártya, ami csíkos. És ez a csíkos hártya le is húzható, tehát egy ilyen pár centis hártyát képzeljünk el, ez öleli össze a leveleket, és például a bajuszos hagyma esetében, amelyiknek mondtam, hogy fokhagymás az íze, annak a hártyája picit ilyen lilás árnyalatú, és ilyen lilás csíkok vannak rajta. A kígyóhagymának és az érdeshagymának pedig világos a hártyája, tehát ilyen áttetsző fehéres és zöldes, vagy picit barnás árnyalatúak a csíkok. És hogyha megtaláltuk ezt a hártyát, látjuk szépen, hogy csíkos, akkor valamelyik vadhagymával találkoztunk. Ugye az illat az mindenképp egy megerősítés. A hártyát meg is próbáljuk lehúzni, úgy akkor tényleg teljesen biztosra megyünk. És azok a fajok, amik hasonlítanak rá, mert van nagyon sok olyan egyszíkű növényfajunk, aminek hasonló levelei vannak, annak nincsen csíkos hártyája, illetve nincsen kellemes fokhagymás illata se. Az őszi kikerics levele most ugye elég tömegesen megjelent, és sokszor ez is egy picit hathat úgy, mint hogyha ilyen vadhagymás kinézetű lenne. Itt azt érdemes figyelni, hogy a levelek azok ölelik egymást, tehát több levél egymásra borul, és vastag a levél. Hogyha véletlenül kirándulás közben rálépünk, akkor ugye így sercen a lábunk alatt, tehát nem egy ilyen kellemes vadhagymás állaga van a levélnek, és merevek a levelek. Ez halálosan mérgező az a növény, úgyhogy ezt nagyon fontos elkerülni. Az őszi virágát ugye ismerjük sokan, és tudjuk azt is, hogy nagyon mérgező, külön hoz leveleket és külön hoz virágot, úgyhogy ebben az időszakban a levelekre javaslom, hogy figyeljünk, hogy mindenképp elkerüljük. Kígyóhagyma helyett szokták az emberek olykor betenni a kosárba. A képzéseken is, amiket tartok, megbeszéljük ugye, hogy melyik a mérgező és melyik az ehető, de sokszor van az, hogy amikor átválogatom a képzés végén, akkor vannak bent ilyen mérgező levelek, úgyhogy ne vegyük úgymond ezt ilyen félváról, hogy meg tudjuk különböztetni, tehát tényleg legyünk alaposak, figyeljünk oda, tájékozódjunk, és például az utóbbi hetekben töltöttem fel ilyen tartalmakat is, ahol vannak képek és alapos leírások, kimondottan a vadhagymákhoz segítségnek, úgyhogy lehet őket megkülönböztetni, az elhetőket meg a mérgezőket.
Ha nem csak a hasunkat szeretnénk kényeztetni finom tavaszi zöld növényekkel, hanem egy kicsit a szemünket, lelkünket, ilyenkor milyen gyönyörűséges virágokat lehet már találni, vagy vannak-e kint a természetben, amik már most ilyenkor nyílnak? Találkoztál-e szép?
Igen, elmesélem akkor, hogy a tegnap például miket láttam az erdőben, és tetszik nagyon ez a kérdés, mert ugye nem csak az a lényeg, hogy valami számunkra legyen hasznos, hogyha valami csak a szemünket tudja gyönyörködtetni, akkor is van haszna a természeten, és van fontossága. Az embernek van egy picit ilyen önzősége így általánosan, ugye, hogy a legtöbbször a hasznát keresi abban, ahogy kapcsolódik a többi élőlényhez, és nekem ez nagyon fontos, hogy ne csak azokat a növényeket vagy gombákat szeressük és tiszteljük, ugye, amik elfogyaszthatók, hanem akár a mérgezőekre is tisztelettel tudjunk nézni, és megbecsüljük őket, és akkor mesélnék, hogy miket láttam a tegnap. Például a káposztafélékhez tartozik ez a növény, és az erdőben ilyenkor nagyon gyakori. Úgy hívják, hogy bókoló fogasír. A fogasírek között van egy hagymás fogasír nevezetű növényünk is, aminek majd később, amikor a medvehagyma nagyjából a közepén tart a szezonba, akkor szoktuk a pici sötét szürke sarjhagymáit gyűjteni, az nagyon finom. A közeli rokonának, a bókoló fogasírnek nincsen ehető része, tehát nincs ismert haszna, de nagyon szép sötét virágai vannak, és egy picit így lekonyul. Ez tömegesen előfordul, aljnövényzetként jelenik meg erdőkben, vázába akár gyűjthető is kisebb mennyiségben, hogyha tudjuk, hogy már hazafele tartunk, és nem sokára vízbe tudjuk helyezni, akkor érdemes egy pár virágot begyűjteni ebből, mert tömeges, és azzal ugye nem károsítjuk az állományt. Amik még most virágoznak, és akkor a súlyosan mérgezők közül említenék egyet, amit én nagyon kedvelek, van egy olyan fajunk, hogy pirosló hunyor. A hunyorok már nagyon korán elkezdenek virágozni, és sokáig virágoznak. Egy picit ezek a virágok is így lekonyulnak, és az az érdekességük, hogy nem szirmaik vannak, hanem lepel leveleik, és ezek ilyen zöldek, és húsosabbak. A hátsó részüknek van egy picit ilyen pirosas bordós árnyalata, ezért hívjuk őket úgy, hogy piros lóhunyorok, és súlyosan mérgezőek, ezt kell megjegyezni. Nem teljesítenek túl jól vázába, úgyhogy ezt nem javaslom feltétlenül, hogy az ember ilyesmit begyűjtsön kirándulás közben. Nehezen veszik fel levágás után a vizet és el fognak fonnyadni, de például kertészeti növényként van nagyon sok olyan nemesített faj és fajta, amit lehet ültetni, vannak színesek is, nagyobb virágúak, és akkor a kertnek lehet úgymond ez is egy szép dísze, de biztos vagyok benne, hogy a hallgatók között sokan ismerik a hunyorokat, mert dísznövényként is gyakoriak. És ami még mostanában elkezdett virágozni, az például a vacilva, és a vacilva virágoknak ugye nagyon finom aromája van, egy picit ilyen mandulás, marcipános aromák érződnek benne, ezt javaslom, hogy ugye a rövid virágzás miatt minél többször tudjuk megszagolni, hogyha olyan helyen járunk, és szippantsunk be ebből az aromából, mert ahogy ugye jön a meleg, és közeledik a nyár, a klímaváltozás miatt is a virágzó fáink és cserjéink sajnos hetekkel hamarabb elvirágoznak, ami sokszor egy ilyen fájdalmas dolog, ugye, megszoktuk, hogy például az orgona virágzik 3-4 hétig, és hogyha megérkezik ugye a hőség, akkor a legtöbbször elvirágoznak egy hét alatt, úgyhogy én javaslom azt, hogy minél többször meglátogassuk ezeket a fákat, hogyha szeretjük őket, szagoljuk meg őket, töltődjünk ugye a szépségükből, az illatukból, az erejükből, és akkor kevésbé fog minket ez a klímaszorongás érinteni.
Így van, amúgy is a tavasz azt hiszem a leggyönyörűbb időszak. Igen. Legalábbis számomra ez nagyon, nagyon csodálatos. Nagyon szépen köszönjük a sok-sok jó tanácsot és leírást, és hát mindenkinek kívánunk egy jó erdő járkálást, egy jó időtöltést és hasznosat, és figyeljünk oda a lábunk alá, hogy éppen mi van még az erdőben, ha kimegyünk. Köszönöm szépen!
Én is köszönöm a meghívást!